kedves gyülekezet, a gyerekekhez szólok legelőször. Kedves gyerekek, ti biztosan mindnyájan tudjátok, hogy a Jóisten legfőbb parancsa a szeretet. Ugye az Isten egész törvénye összefoglalható ezzel a szóval, hogy szeretet. Na de mit jelent szeretni? Van a Bibliában erről egy részletes magyarázat, és egy nagyon szép rész, úgy hívják, hogy a szeretet himnusza, mondhatnánk így, a szeretet éneke, és ebből most csak egyetlen egy mondatot emelek ki: a szeretet nem keresi a maga hasznát. Hát tudjátok, hogy a gyerekek is sokszor ölelgetik az édesanyjukat, édesapjukat, testvérüket, és mondják, hogy szeretlek téged. Na de hogy van a szeretet a valóságban? Például testvérek között, gyerekbarátok között így van az, hogy nem keresi a maga hasznát. Mindig először azt mondja: tessék, tiéd a választás. Mert a Biblia azt mondja, ez az igazi szeretet. Szeretnék nektek egy bibliai példát mondani erre. Valószínű, hogy legtöbben hallottatok is róla. Ugye Ábrahám, aki Izrael népének az őse volt, úgy is mondja a Biblia, a hívők atya, egy igazán hívő ember, és ő magához vette a testvérének a fiát, Lótot, akinek meghalt az édesapja, és ő támogatta, segítette, hogy fölnőjön, és aztán együtt költöztek arra a földre, amit a Jóisten mutatott. És már mindegyiknek voltak nagy nyájai, a nyájaknak pásztorai, de mivel azt vette észre Ábrahám, hogy ezek vitatkoznak egymás között, és ez egy rossz képet adott, hogy ezek az egy Istent, egy teremtő Isten tisztelő embereknek itt a szolgái egymással vitatkoznak, akkor azt mondta Ábrahám Lótnak, az unokaöcsének: hát jobb, ha szétválunk, nem itt lakunk közvetlen egymás mellett, ne legyen vita a ti pásztoraitok és az én pásztoraim között. És akkor mit mondotta az unokaöcsének? Nézz szét, itt az ország, és válasszál. Amelyiket te választod, én azt fogadom el. Ha te a jobbra mész, én balra megyek. Ha te a másik részt választod, akkor én jobbra megyek. Na gyerekek, szoktatok ti így ajánlani választást a másiknak? Például játékba ki legyen a vezető. Tessék, te szeretnél, legyél te. Amikor valamit kaptok, tessék, vegyél belőle, válasszál. Ugye, mert azt mondja a Biblia, a szeretet nem keresi a maga hasznát. És látjátok, Lót volt olyan önző, hogy gyorsan kiválasztotta a jobbik részt. És akkor nem mondta neki azt Ábrahám: na hát, azért úgy gondoltam, hogy én felajánlom neked, de hát azért gondolsz arra, hogy én vagyok a nagybátyám, mennyit köszönhetsz nekem, és akkor hát mégiscsak szerényebben választod a nem annyira jó részét az országnak, ahol nagyon bő legelők vannak, nem mondta Ábrahám. Ő azt mondta: ha te jobbra mész, én balra megyek, ha balra mész, én jobbra megyek. Ahogyan Lót választott, Ábrahám azt fogadta el. És aztán a történet mutatja, hogy a Jóisten hogy megáldotta őt. Hát szeretném, ha nektek is a szívetekbe vésődnék, hogy a szeretet az nem csak annyi, hogy ölelgetjük a másikat, jaj, de szeretlek, hanem a szeretet az például abban mutatkozik meg, hogy szívesen adom a választást a másiknak. Mindig először a másik, aztán jövök én. És próbáljátok ezt gyakorolni, mindig előbb a másik, aztán jövök én. És akkor meg fogjátok látni, hogy semmi nem fog nektek hiányozni. A Jóisten előtt kedves az a gyerek, aki így viselkedik, és kedves felnőtt lesz belőle, aki mindig szeretettel tud viszonyulni másokhoz. Akkor jegyezzétek meg, a szeretet nem keresi a maga hasznát, hanem mindig a másikat teszi maga elé, és így legyen nálatok is. Mehettek szépen a helyetekre. Kedves gyülekezet, olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét a Tesszalonikai első levél 5. fejezetéből. Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt első levele 5. fejezetéből olvasom az első 8 verset. Tehát Pál apostol tesszalonikaiakhoz írt első levele 5. fejezetéből az első verstől a 8. olvasom az igét. Így hangzik:
Az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükséges, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön reájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Kedves gyülekezet, az apostol azzal kezdi a levelének ezt a részletét, hogy nincs szükség arra, hogy ő részletesen magyarázza a tesszalonikai gyülekezet tagjainak, akiknek a levél szól, hogy hogy van az idők, az időszakok rendje, hogy fog eljönni az Úr napja, mert hiszen erről szóban bőségesen tanította őket. Ugye, amikor ezt olvassuk, hogy nem szükséges, hogy írjak nektek, mert igen, jól tudjátok ti magatok, kicsit olyan, mintha közvetlen nekünk szólna az apostol. Mi is sok tanítást hallottunk erről, sok mindent olvastunk, nem szükséges, hogy ezt magyarázzuk, igen, jól tudjuk. De valamire mégis szükségünk van. És erről szól a következő harmadik, negyedik vers, nem csak a tesszalonikaiaknak, hanem nekünk is szól. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön reájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Tehát nem az elméleti dolgoknak a magyarázására, ismeretére van szükségünk, hogy is lesz az Úr napja, hogy van az idők, időszakok rendje, de arra nagyon nagy szükségünk van, hogy a békesség, biztonság jelszava, hangulata, időleges, látszólagos megvalósulása ne tévesszen meg bennünket. És bele ne kerüljünk abba, ami a világ tömegeit fogja jellemezni, hogy a proféciák világossága, a Szentírás sok kijelentés ellenére mégis rémületesen, váratlanul, törként lepi meg őket. Ugye mi abban az időszakban élünk, amit így határozhatnánk meg, hogy a vőlegény, ugye jelképesen így beszél Jézusról, illetve Jézus eljöveteléről az írás, jövetelének a késedelme, a késedelem ideje. Egyikünknek sincs oka azt gondolni, hogy amikor a múlt században nagy adventi ébredési mozgalmak keletkeztek Európában, Amerikában, akkor ők elvétették a dolgot, még korai volt Jézus visszajövetelére gondolni. Nem, hanem Jézus előre megmondta, hogy igen, a felrázásnak, a figyelemfelhívásnak itt volt az ideje, de ehhez képest Jézus eljövetele késni fog. Ugye gondoljunk a 10 szűz példázatára, amiben Jézus tényként mondta, késvén pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadtak és aludtak. Tehát ő korábban is jöhetne, de van egy késedelem, előre megjövendőlt egy késedelmet. Ugye ennek megvan a maga oka. Röviden Péter második levelében ezt így mondja, nem késik el az Úr, mint késedelemnek gondolják némelyek, hanem hosszan tűr érettünk. Ez már egy türelmi idő, egy hosszan tűrő idő, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ugye úgy is fogalmazza ezt a Szentírás, hogy a mi időnkben a szelek visszatartásának az ideje van. Tehát azt mondja, itt volna az idő a végkifejlethez, de az Isten visszafog, az Isten fékez, szándékosan késlelteti az ő eljövetelét. És azt írja Pál apostol, hogy ebben az időben mondani fogják, hogy béke és biztonság. Nem azt mondja, hogy az lesz, hanem mondani fogják. Az emberek igyekszenek meggyőzni magukat, tele lesznek ezzel a pozitív reménységgel, hogy, a világ történelemben az emberiség végre kinövi a gyerek betegségeit, és annyiszor nem így történt, de most az egyszer sikerülni fog, hogy megteremtjük a béke és a biztonság tartós világát és tartós korszakát. Nem tudom, hogy a gyülekezet tagjai mennyire tudják azt, hogy a béke és biztonság jelszavát kik hangsúlyozzák ma a legjobban. Lehet, hogy meglepődünk, az egyházak. A keresztény egyházak táplálják leginkább azt a reménységet, hogy annak a bizonyos ezer éves időszaknak, amiről Jelenések könyve 20. fejezete beszél, annak itt a földi történelem keretében kell megvalósulni, ahogy ugyan még nem az igazi Isten országa, de már Sátán megkötözve, és Krisztus uralkodik az ő papjaival. Óriási erőfeszítések történnek, és nagyon bátorító felhívások, hogy a világnak össze kell fogni, és meg kell teremtenie a béke és a biztonság korszakát, és a keresztény egyházak ebben készséggel egyre működnek, együttműködnek, és hatékony segítséget tudnak nyújtani. Nem tudom, hallottuk-e ezt a jelszót is, hogy a vallás béke, a világ béke biztosítéka. Ez nagyon sokszor hangzik, a vallás béke, a világ béke biztosítéka, és a keresztény egyházak ezzel hozzá tudnak járulni a béke és a biztonság korszakának a megteremtéséhez. És testvéreim, valljuk meg, hogy nem könnyű magunkat kivonni, nem csak az ilyen magyarázatok alól, hanem egyáltalán az alól, hogy ösztönösen, vagy a természetes emberi érzéseink szerint békét, biztonságot várjunk és reméljünk. Valahogy azt kell mondanunk, hogy nem ez a normális rendje az életnek, hogy mindig újabb válságok jönnek, hogy örökös küzdelmekben élünk. Az egészen érthető, hogy az emberi természet vágyik egy nyugalomra, békére, és olyan nagyon könnyen a hatás alá kerülünk annak, hogy ó, hát igen, majd tudjuk, lesznek dolgok, de még hol van az, most még béke és biztonság is legyen is. Tehát az ösztönös érzelmeink nagyon könnyen sodornak minket ebbe az irányba. És amikor Pál apostol azzal folytatja, de ti nem vagytok sötétségben, ti nappaliak vagytok, és nem történhet meg, hogy az a nap váratlanul érjen titeket. Azt mondja, legyetek éberek. Másút Márk evangélium a 13. fejezetében, a mi Bibliánk ugyan így fordítja, hogy vigyázzatok, de az eredeti szövegben az van mindig emögött, hogy virrasszatok. Mindenki szeretnék megkérdezni, könnyű virrasztani? Nem könnyű virrasztani. Mikor az ember álmos, szívesen átadná magát egy ilyen jóleső elengedésnek, a pihentető alvásnak, akkor nagyon nehéz virrasztani. És valahogy így mondhatnám, hogy úgy szeretnénk békét is biztonságot, olyan jó lenne elengedni magunkat, olyan jó lenne csak ilyen valami legalább a mához képest még szebb, még jobb jövő, és virrasztani, és komolyan venni, hogy itt egyszer csak hirtelen drámai változás jöhet, és ezt nem lehet tudni, hogy mikor. Ugye figyeljük meg, az apostol is milyen szót használ, hogy hirtelen, hogy hirtelen jön a veszedelem. Ugyanezt használja Márk evangéliumában, hogy a Jézus is a beszédében azt mondja, hogy ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Így virrasztani, hogy figyeljük ezt, és hogy készüljünk erre, és egy pillanatra se verjük ki a fejünkből, hogy el ne felejtsd, ez még nem az Isten országa, sőt, egy rettenetes, érzékeny békesség van, egy borzasztó, instabil békesség van, és a Jóisten azzal akar neked segíteni, hogy te komolyan vegyed az idők, időszakok rendjét, és komolyan vegyed az Úr napjáról szóló bizonyságtételeket, és már most készülj, és persze örülj a napfénynek, örülj a minden jó időnek, örülj minden békés napnak, de az egyik füled, az egyik szemed, az mindig tudja azt, hogy figyelni kell az intőjelekre, és tudnod kell azt, hogy virrasztani kell, ébren kell lenni, számítani kell erre. És azért is szeretnék erről szólni, mert most éppen olyan jelek tűntek föl, amelyek figyelmeztetnek bennünket, hogy ez a béke és biztonság, amely ebben a percben van, rendkívül törékeny, és ki tudja, hogy a hirtelen változás az mikor és hogyan áll be, amiről a bibliai proféciák világos vázlatot tárnak elénk. Egy szombat délutáni órán én részben utaltam erre, De egyrészt biztos, hogy nem volt ott mindenki, másrészt még más dolgokat is szeretnék hozzá kapcsolni, és úgy gondolom, minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy ne legyen egy se közöttünk, aki ezekről a dolgokról nem tud. Ugye a Szentírásban jól ismerjük Jelenések könyve 13. fejezetét a legtöbben, akik itt vagyunk, és ebből három verset szeretnék csak fölidézni Jelenések könyve 13. fejezetéből, de előzőleg utalnék arra, hogy az azonosítás, hogy Jelenések könyve 13. fejezetének az első 10 versében ilyen hatalomról van szó, ez hihetetlenül egyértelmű, akárcsak az évszázadokon át a magyarázók körében is, ugyanis szoros párhuzamot mutat Dániel könyve 7. fejezetével, és a nagy része idézett Dániel könyve 7. fejezetéből, és ha a két szakaszt egybevetjük, egyszerűen nem lehet kitérni az egyértelmű azonosítás alól. Egy speciális hatalomról van itt szó, és pedig arról a római pápaságról, amelyik egyrészt egy vallási nagyhatalom, de a másik oldalon a világhatalmi, a római birodalom világhatalmi ambícióinak az örököse. Ez a sajátos hatalom, amely egyrészt vallási hatalom, de önmagában egy állam is, önmagában egy politikai hatalom is, amely ezen a szintéren is tevékenykedik. Egy olyan hatalom, ahol állam és egyház 100%-osan olvad össze. Ugye így is emlegetik a szentszék. Tehát vallási hatalom is lenne, de egyben világi hatalom is. És ebben örököse az egykori római birodalomnak, amelyben nem vált szét a világi és a vallási hatalom, azért összpontosult a császár személyében abszolút hatalom, mert ő volt a Pontifex Maximus, a római államvallás főpapja, és ő birtokolta az abszolút politikai hatalmat is az egész roppant római birodalomban. És olvasom itt a 3. vers végét, azt olvassuk, hogy mint egy halálos sebben megsebesítetted, de a halálos sebe meggyógyítaték, és csodálván az egész föld követte. Azután azt olvassuk a 8. versben, hogy ez fog bekövetkezni Jézus eljövetele előtt, imádják őt a föld minden lakosai. Csak annyit tesz hozzá, akiknek neve nincs beírva az életkönyvébe. És ugyan itt olvassuk aztán a későbbiekben is, hogy a 14. versben, hogy ez fegyverrel megsebesítetett ez a hatalom, de megelevenítetett. Amikor azt írja, hogy fegyverrel megsebesítetett, a fegyver mögött a kard szó van a görög szövegben, tehát így lehetne szó szerint idézni, hogy karddal megsebesítetett. És ez a megsebesítetés kettős volt. Átvitt értelemmel megsebesítetett az ige kardjával ez a középkori nagyhatalom, amikor a 16. századi reformáció az ige alapján azt a döbbenetes ellentétet mutatta meg, hogy valójában ez a hatalom, amely Krisztus törvényes képviselőjének vallja magát a világon, Krisztus helytartójának, ugye a 16. századi reformáció nem habozott egyértelműen kimondani, hogy a valójában ez antikrisztusi hatalom. Nem tudom, hogy ennek a szónak az igazi jelentését tudjuk-e, ugye az új szövetségben jelenik meg ugye a görög antikrisztus, és sokan ugye azt gondolják, hogy akkor ez ellenséget jelent, akkor ugye az, tehát mi itt miért bántjuk a pápaságot, miért mondunk róla ilyet, hogy ugye olyan sötét szónak hangzik ez, hogy antikrisztus. Az eredeti görög szónak az a jelentése, az antiprepozíció azt is jelenti, hogy ellen, és azt is, hogy helyett. Nyugodtan fordíthatod így, hogy Krisztus helyettes. De olyan Krisztus helyettes, aki ezzel valójában ellene van annak, akinek a helyetteseként lép fel. Tehát olyan valaki a nevében, aki a helyetteseként cselekszik, de valójában ellene. Ez egy rendkívül tartalmas és komoly szó, ez az antikrisztus. Tehát a 16. századi reformáció, mikor az Isten igéjéből kimutatta, hogy ez valójában egy antikrisztusi hatalom, amely Krisztus helyett és nevében ellene cselekszik, ezzel az ige kardjával megsebesítette ezt a hatalmat. A másik megsebesítés az pedig szó szerinti karddal történt, amikor 1798-ban a forradalmi Franciaország seregei ugye bevonultak fegyverrel a Vatikánba, a bíborosokat börtönbe vetették, fejszével betörték a Sixtus kápolna ajtaját, ahova a pápa bezárkózott, fogságba vitték Franciaországba, kiplakátolták Rómában, hogy a pápaság örökre véget ért, és kikiáltották a Római Köztársaságot. De a Szentírásban azt olvassuk, hogy ez a halálos seb meggyógyul, és az egész föld csodálva követni fogja. És a halálos seb mind a két vonatkozásban meggyógyul. Visszaszerzi az osztatlan vallási egyeduralmát és a hitelességét, el fogják ismerni, de visszaszerzi a világi hatalmát is, a világi hatalommal való szövetség révén. Tehát a seb mind a két vonatkozásban meggyógyul. Egyébként még közben egy pillanatra megemlíteném, hogy hol szerepel ez a kifejezés, ugye, ahol, aminek pontos megfelelője az Antikrisztus, ugye, a latin nevén, ez az Al-Konstantini adomány levél, ami a 8. században keletkezett, és amely ugye, aminek az alapján az egész középkorban, mivel hitelesnek hitték ezt a dokumentumot, az egész középkorban elfogadták, hogy Nagy Konstantin császár jogilag átadta a világi hatalmat is az egész nyugat felett Róma püspökének. Ebben szerepel ez a kifejezés, ugye egy ilyen keretben, hogy Nagy Konstantin leprából leprás lett, aztán végül Róma püspöke gyógyította meg ebből, mert azt mondta, hogy keresztelkedjen meg, és akkor a leprából meggyógyul, szóval tiszta legenda itt ez az egész. És akkor ennek az eredménye az lett, hogy a császár, Konstantin császár dokumentummal, okmánnyal neki adományozta a császári jelvényeket, az egész nyugat-római birodalom területét, és még azt is írja, hogy nehogy feljebb legyen a császári szék a Róma püspöke székénél, azért a székhelyét áthelyezi Konstantinápolyba. Hát ugye rögtön rájöttek, illetve Bizáncba, rögtön rájöttek a reneszánsz idején, mikor a tudományos kutatások megindultak, hogy ez nem lehet hiteles, ez történelmi anakronizmusokat tartalmaz, és ez nem így volt. És attól kezdve most már mindenki elismeri, a Római Egyház egyháztörténésze is, hogy ez egy hamisítvány volt, de az egész középkor hitte. És benne volt ugye a nagy igény, hogy az egész, a világi hatalom is az övé, a római birodalom örököseként. És ebben a dokumentumban szerepel így szó szerint a latin név Vicarius Filii Dei, Isten fiának helyettese. És megemlítem, ez azért nagyon érdekes, mert ugye a vicarius a vice latin prepozícióból van, és az ugyanúgy jelenti azt is, hogy helyett és ellen. Ugye mi is mondtuk régi időben, emlegették Magyarországon viceházmester, helyettes házmester. Ugye, tehát ez helyett és ellen, ugyanúgy, mint a görög Antikrisztus. Ugyanúgy benne van a kettős jelentés. És azt szeretném, hogyha most látnánk azt, hogy mi az, aminek ma minket most a virrasztásra ösztönözni kell, és a nagyon-nagyon odafigyelésre, mert a karddal ejtett halálosebb, az ige kardjával ejtett halálosebb, az most hatalmasan kezd gyógyulni. És ez egészen friss dolog, ugye februárban történt, hogy a tézéi, franciaországi sajátos protestáns közösség, amely mindig is híd akart lenni a protestantizmus és a pápaság között, annak a mostani vezetője egy felhívást tett közzé, és ebből én összesen csak három rövid részletet idézek, három mondatot gyakorlatilag. Ezt a felhívást tette közzé, de nagyon megfontolta, mert minden országban kiválasztottak egy folyóiratot, ahol leközölte a felhívást. Magyarországon a Heti Válasz című lap február 6-ai száma közölte le ezt a nevezetes tézéi felhívást. Elolvasom a három mondatot. Az a veszély fenyeget minket, felekezetekre szakadt keresztényeket, hogy megelégszünk a békés egymás mellett éléssel. Egy rövid kommentár.
Ugye, mióta ökumenikus gondolkozás van, már békés egymás mellett élés van a felekezetek között, azt mondja, de az a veszély fenyeget minket, hogy ezzel megelégszünk, és itt megállunk. Már jó ideje az a jelszó az ökumenikus mozgalomban, hogy látható egység. Látható egység. Egy látható egyházba tömörüljön a kereszténység. Aztán így folytatódik ez a felhívás. Ezért keresem a megfelelő szavakat, amelyekkel a különböző egyházak keresztényei felé fordulhatok. Nem jött-e el az ideje, hogy legyőzve félelmeinket egy azon fedél alá álljunk, és ne várjunk tovább arra, hogy minden teológiai kérdésben megszülessen a teljes összhang. Ez egy nagyon jellegzetes jelszó. Nem jött el annak az ideje, hogy egy fedél alá álljunk, és ne várjunk tovább arra, hogy minden teológiai kérdésben megszülessen a teljes összhang. Aztán még egy részlet. Az egyik legkényesebb kérdést is szeretném érinteni. Nem fogadhatná-e el minden keresztény Róma püspökének szerepét az egység elősegítésében? Talán Ferenc pápa nem ebbe az irányba mutat utat azáltal, hogy mindenek elé helyezi az isteni irgalom kinyilvánítását. Ez a felhívás már visszhangokat keltett, ezekre én most nem fogok kitérni. Az ifjúsági konferenciát is ennek a jegyében tartjuk, és kérjük, hogy mindenki nézze meg azokat a videófilmeket, amelyeket hamarosan magyar nyelvű feliratozással is meg lehet nézni, hogy Amerikában az úgynevezett evangelical, tehát ilyen radikális evangéliumi protestánsok és karizmatikus protestánsok tömegesen pozitív választ adnak erre a felhívásra. De ezt, hogy így mondjam, látni és hallani kell közvetlenül. És ez egy nagyon megfontolt pillanatban történt ez a felhívás, akkor történt, amikor Ferenc pápa már az év embere, és mindenki meg van győződve, hogy egy evangéliumi pápa, és itt most változás van, alapvető változás van a római egyházban, és ezen a háttéren megtörténik ez a tudatos felhívás, és utána elkezd görögni, hogy kik, hogyan és miképpen csatlakoznak ehhez. Tehát igen elgondolkoztató az, így mondta, van egy prédikátorunk, akit tudjátok, hogy római katolikus hitoktatóból került a főiskolánkra, és aztán lett prédikátorunk. Ő azt mondta nekem, hogy amikor ő még a szemináriumba járt, de hát ezt ugye más forrásból is tudjuk, csak ő közvetlen tudott tanúskodni erről, a római katolikus egyház a karizmatikus mozgalomtól még élesen elhatárolódott. Igaz, hogy voltak már karizmatikus katolikusok szép számmal, de maga a tanítóhivatal még a karizmatikus jelenségtől elhatárolódott. Most, ha ezt a filmet megnézitek, akkor majd láthatjátok, hogy az egyik legismertebb, legnagyobb befolyású amerikai evangélikus és karizmatikus protestáns vezető nyelveken szóló imádsággal imádkozik Ferenc pápáért és az egy látható egyházban való egyesülésnek a létrejöttéért. Tehát mindenkinek a figyelmét szeretném felhívni arra, hogy a halálos sebb gyors tempóban gyógyul. És gyógyulni fog, azt is látni fogjuk a másik szinteret is, a világi hatalomnak a vonatkozásában is. De szeretnék utalni egy másik jelenségre is, hogy mindenki gondoljon bele arra, hogy nem szabad engedni ennek a kísértésnek, hogy ami ismétlem, nem hibáztatóan mondom, mert annyira természetes, mert az emberi természet békére, biztonságra vágyik. De ne feledkezzünk el a vírasztásról, mert például itt van egy másik jelenség, ami figyelmeztet arra, hogy ez a pillanatnyilag élvezett békebiztonság, ez nagyon ingatag. És ne rendezkedjünk be arra a gondolatainkban, a terveinkben és az elképzeléseinkben, hogy ez ki tudja, meddig így fog tartani, és mi nyugodtan csak így gondolkozunk, mint egyház, szépen eléldegélünk, és majd szép lassan, tempósan végezzük a dolgunkat, és békében lesz részünk. Ezek ugye az ukrajnai események, amelyekről pillanatilag senki sem tudja megmondani, reménység, hogy nem lesz belőle fegyveres konfliktus. De ezt sem lehet biztosan megmondani. Nekem mindig eszembe jut egy külpolitikai főszerkesztő helyettesnek, a távirati iroda külpolitikai főszerkesztő helyettesének az előadása. Ez még a múlt rendszerben hallgattam, és ez a férfi azt mondta, hogy kedves hallgatóim, nehogy azt gondolja bárki is, hogy létezik egyetlen államférfi a világon, aki nem irányítani, befolyásolni, de áttekinteni tudja azt, ami a világon történik, az egész világtörténelmi, világpolitikai szintéren. Tehát hiába vannak nagy rálátással rendelkező politikusok és vezetők a világon, nincsen a kezükben az, hogy mi lesz a folytatás és milyen lesz. De reménykedjünk abban, hogy fegyveres konfliktus nem lesz. Bár azt sem tudjuk, hogy mi fér abba bele, hogy lesznek háborúk és stb., amiről Jézus beszélt, hogy ez már csak a múlt, most már olyanok nem lesznek, vagy még lesznek, lesz-e még, ezt sem tudjuk pontosan megmondani. De hogyha csak gazdasági következményei legyenek, már pedig ezt mindenki tudja, nyugat gazdasági szankciókat hoz, vannak viszondolgok. Ha csak gazdasági oldalról nézzük, úgy néz ki most, hogy mindenki reménykedett, na, kilábol Amerika is, aztán most már Európa is nagyrészt kilábol a gazdasági válságból, megint jön a békebiztonság, jönnek a boldog békeidők. De hogy ez milyen törékeny, lehet, hogy teljesen másképp lesz. Csak gazdasági oldalról is óriási kihatása lehet a további történéseknek. És ezért hangsúlyozom azt, amit Jézus mondott, hogy virrasszatok. Nehezünkre esik. Virrasztani fizikai értelemben se könnyű, lelki értelemben se könnyű. De Isten, ami javunkra mondja azt, hogy ne éljük bele magunkat a békebiztonságba, hanem virrasszunk. És szeretnék Márk evangélium a 13. fejezetéből még egy kis részletet olvasni, ahol Jézus a végidőről szóló beszédében ezt mondja. Olvasom a 33. verstől. Figyeljetek, vigyázzatok, azaz virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok, mikor jön el az az idő. Úgy, mint az az ember, aki messze útra kelve, házát elhagyván, szolgáit felhatalmazván, és kinek-kinek a dolgát megszabván, az ajtón állónak is megparancsolta, hogy vigyázzon. Vigyázzatok azért, azaz virrasszatok, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a háznak ura, este, vagy éjfélkor, vagy kakasszúkor, vagy reggel. Ha hirtelen megérkezik, ne találjon titeket aludva. Amiket pedig néktek mondom, mindenkinek mondom, virrasszatok. Itt szeretném kiemelni Jézusnak ezt a kifejezésmódját. Azt mondja, hogy szolgáinak az ajtón álló feladatát szabta. Más szavakkal úgy mondhatjuk, akik ismerik az ő igéjét, akik ismerik a bibliai proféciák bizonyságtevését, ezeknek az ajtón álló feladatát szabta. És mi az ajtón állónak a feladata? Hogy figyeljen, nyilván az ajtó álló is közben tesz, vesz ezt, azt, amazt, de állandóan kiszalad az ajtóhoz és nézi, mert rajta az a felelősség nyugszik, hogy jelezze, amikor közeledik az ő ura. És ő neki kell a többieket is értesíteni. Jézus ezt a hangsúlyt, ezt a hasonlatot használta, és erre tett hangsúlyt, hogy azoknak, akik ismerik az ő igét, akikre az ő beszédeit bízta, azoknak az ajtón álló feladatát szabta, hogy virrasszanak, figyeljenek, értesítsenek, adják tovább a jelzést, a híradást. És kérdezzük meg, hogy mi tényleg ilyen-e a mi magatartásunk, vagy mennyivel kényelmesebb, ugye csak olyan kis fogyasztó keresztények lenni, járunk Isten tiszteletre, és azért úgy elismerjük ezeknek a dolgoknak az igazságát, egy kicsit igyekszünk is, vagy pedig teljes szívvel az ajtón állónak a feladatát, az ajtón állónak a küldetését töltjük be. És szeretném végül a tesszalonikai levélből idézett igeszaknak az szakasznak az utolsó versét még egyszer idézni, és ahhoz néhány szót fűzni. Tehát a tesszalonikai első levél 5. fejezetéhez lapozzunk vissza, és ugye így olvastuk itt a 8. versben. Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, virrasszunk,
felöltözvén a hitnek és szeretetnek melvasába, és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mintha azt mondaná az apostol, ébernek maradni, virrasztani csak azok tudnak, akik felöltöznek a hit és a szeretet melvasába, és sisakgyanánt az üdvösség reménységébe. Fordítsuk le ezt a jelképes beszédet egy kicsit. Beöltözni a hitnek melvasába azt jelenti, hogy az Isten beszéde, ezekről a dolgokról való bizonyságtétele, a profétikus kijelentések és intelmek és bátorítások és útbaigazítások is valósággal beépülnek maradandóan a gondolatainkba. Az utóbbi időben nagyon sokszor terelődik a figyelmem Jézusnak erre a kijelentésére, amit kortársainak mondott. Azt mondta, nekik pedig mondta, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, de azt mondta, és az Isten igéje nincsen maradandóan bennetek. És ez az, amit mindnyájunknak fontos föltenni, sok mindent tudunk, van ismeretünk, de maradandóan van bennünk az Isten beszéde. Annyit olvastuk, annyit gondolkoztunk rajta, annyira megértettük, hogy beleépül szinte a sejtjeinkbe. És szinte magától szólal meg, és rögtön látjuk az azonosítást, és rögtön felkapjuk a fejünket, mert maradandóan belénk épült az Isten beszéde. És a másik kifejezés a Bibliában, hogy Istennek beszéde lakozzék bennetek. Ne a Bibliátokban, hanem bennetek. Úgyhogy már ott él bennetek minden mondat és minden gondolat. És ugye, akiben így él az Isten igéje, abban az ígéretek is élnek, és nem fél. Nem az van benne, hogy jaj, Istenem, csak várna még ez a vég. Én még szeretnék egy nagyon békés, egy ilyen biztonságos, egy ilyen derűs életet leélni, nekem még olyan terveim vannak. Hanem az van benne, az a hit, hogy megérti, hogy ezen a földön egy nagy küzdelem zajlik, megérti, hogy Isten nekünk boldogságot akar adni, megérti azt, hogy Isten a mi javunkat akarja, de ez a nagy küzdelem, ez adva van, és az Isten ezek közepette is tud nekünk boldogságot és örömet adni, és nekünk nem kell félni semmitől, ha benne bízunk. A küzdelmek kellős közepén is az Isten gondot visel, és az Isten örömet és áldást ad. Ha ebbe a hitbe nem öltözik bele az ember, ennek a hitnek a melvasába, ami megvéd a félelemtől, ami megvéd a gondtalanságtól, megvéd a közömbösségtől, hogy bennünk lakik az Isten igéje, maradandóan bennünk van, és az ígéretek is bennünk élnek. Ezért nem félünk, ha hegyek omlanak is a tenger közepébe. Ha ez, mint a pajzs, nem véd minket, akkor nem tudjuk a helyes lelki magatartást tanúsítani. És azt mondja, a szeretetnek a melvasába. Hát miért hangsúlyozza a végső eseményekkel kapcsolatban a szeretetet? Vannak, akik úgy gondolkoznak, hát egyszer van az igeismeret, meg vannak ezekre a végső dolgoknak a tudása, meg van a munka, meg a szolgálat, a másik oldalon meg van a szeretet. Hát nem így van. Beöltözve a hitnek és a szeretetnek a melvasába. Miért kell a szeretet melvasa? Ez arra vonatkozik, hogy szeretet legyen a szívünkben az embertársaink, az embertömegek iránt, akik tényleg hiszik, hogy még békebiztonság lesz itt, akik mindezekről semmit sem tudnak, akik védtelenül és tragikusan kerülnének bele a hirtelen változásokba. Megmondom, hogy a szeretet melvasát felölteni ebben az időben mit jelent? Azt jelenti, hogy a gondolatom mindig ott jár, hogy az Isten evangéliumát, az egyetlen reménységet a végső dolgokra vonatkozóan kinek adhatom át, és hogyan adhatom át. Ha nekem mindig van otthon egy kis könyvraktára, mindig van nekem otthon hangfelvételeim, és én nekem minden nap reggel az a kérdésem, Istenem, kinek adhatok valamit tovább? De nem csak ez, hanem tudjuk azt, az embereket nem lehet, érezzük, hogy olyan távol vannak ezektől. Nem lehet úgy, hogy kezébe nyomok egy CD-t, kezébe nyomok egy könyvet, fölhívom ezekre. Az embereket szeretni kell, az emberek sorsa iránt érdeklődni kell. Ahogyan Jézus földi életében nem úgy hirdette az evangéliumot, hogy beült egy zsinagógába, vagy fölült egy hegytetőre, és mondta nekik az Isten igazságát, hanem úgy, hogy az emberek között széllyel járt és jót cselekedett.
hogy gyógyította az emberek testi-lelki nyavajáit, és ezzel együtt, ezzel a hitelességgel, és ebbe beleszőve tudta nekik az Isten beszédét továbbítani. És testvéreim, valljuk meg, a szeretet mellvasa nincsen rajtunk. Hajlamosak vagyunk arra, hogy el vagyunk telve a magunk gondjaival, életével, és arra, hogy én meglátogassak valakit, arra, hogy beleéljem magam a másik gondjaiba, nyomorúságába, és én önzetlenül, sőt önfeláldozóan, időmből, erőmből segítsek a másiknak, hogy mi is széllyel járjunk jót cselekedve, és ezzel együtt hirdessük az evangéliumot. Ebben gyengék vagyunk, ebben hátra vagyunk. És azt mondja, hogy Jézus eljövetel előtt nem csak a hitnek a mellvasába kell beöltözni, hanem a szeretet mellvasába. Megkérdezem, felbuzdul az emberben a szeretet, ha komolyan veszi a bibliai kijelentéseket arra vonatkozóan, hogy mi következik, és arra, hogy ebbe védtelenül, felkészületlenül belekerülni tragédia, akkor föllobban az emberben a szeretet, hogy itt embereket most kell menteni, és nagyon kell menteni. Fellobban az emberben az életmentő, az embermentő szenvedély. Ennek a szeretetnek a mellvasába kell beleöltözni. És aki ebben tevékeny, aki ebben a szolgálatban és ebben a munkában tevékeny, az nem fél, és az nincsen öröm nélkül. Az a legtisztább örömöket tele lehet az élete vele, mert látja, hogy az Isten támogatja, az Isten segíti ebben a szolgálatban, és az öröme majd akkor lesz teljes, amikor tudja, hogy emberek ezáltal megmenekültek. Ezáltal emberek oltalom alá kerültek az emberi történelem végső, legsúlyosabb válsága idejére, isteni oltalom alá. És tudja, hogy neki ezért kell dolgozni, és ez a feladat. És az utolsó, amit mond, és Sisak gyanánt az üdvösség reménységébe. Erről is olyan sokat kell gondolkoznunk, hogy mi az, hogy Isten ország, mi az, hogy újjáteremtett föld, mi az, hogy végső üdvösség. Hogy ne úgy legyen, hogy ha én ezen a földön nem élhetek végig egy életet egy békeszigeten, és nekem nem teljesülhet minden bírvágyam, becsvágyam, és minden elképzelésem, amit az élettől várok, akkor én egy elveszett ember vagyok. Hanem az üdvösség reménységébe Sisak gyanánt, mert ez a cél, mert hazafelé tartunk, mert annál sokkal több és csodálatosabb vár, és nyerhetünk el, mint amit a legideálisabb körülmények között ezen a földön elérhetünk. Ha mi ebbe a háromba nem tudunk beöltözni, a hit és a szeretet mellvasába, és az üdvösség reménységébe, akkor mi félünk. Akkor mi aggódunk, akkor mi önsajnálatba merülünk, akkor mi nem tudjuk betölteni a küldetésünket. És én szívemből kívánom mindenkinek, hogy megértsük, hogy Isten a mi javunkra mondja, hogy virrasszatok. Először is vigyázzunk, nehogy elsodorjon a béke, biztonság hangulata, és nem reális reménysége, hanem mindig legyünk éberek, és mindig legyünk virrasztók. A másik pedig, hogy öltözzünk be a hitnek és a szeretetnek a mellvasába, és az üdvösség, a reménység, a nagy cél egy pillanatra se tűnjön el a szemünk elől. És akkor boldog és teljes életet tudunk élni az emberi történelem végkifejlete idején, ennek a nagy küzdelemnek a tetőpontra jutása idején is. És el tudjuk nyerni Isten oltalmát. A mindenek felett való tökéletes oltalmat a kritikus időkre, és adja Isten, hogy így legyen szeretteinkkel együtt. Amen.
Énekeljük közösen a 144-es számú ének első két versét. Tehát a 144-es számú ének első két versét énekeljük el. Imádkozzunk.
Szerető mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád, és köszönjük, hogy szívünkre helyezed ezeket az igéket, hogy virrasszunk, hogy szerezzük meg a védettséget, a hit és a szeretet mellvasa és az üdvösség sisakja által. Urunk, bárcsak az a lelkület lenne bennünk, amit az ének tükröz, add, hogy annyira valóság lenne számunkra a végső szabadulás, az eljövendő üdvösség, hogy ahogy az éneknek szövege, dallama érzékelteti, már a mennyegzőre, a királyi mennyegzőre készülőnek az öröme hatna át minket mindenestől, mindazok ellenére, amelyek körülöttünk vannak. És Urunk, add meg azt is, hogy az a serény készülődés is jellemezzen bennünket, ami egy mennyegző előtt jellemző. Add, Urunk, hogy átprogramozódjon a gondolkodásunk, az életszemléletünk, az életgyakorlatunk. Mi magunktól ezt nem tudjuk megtenni, de kérünk, hogy a te kegyelmeddel segíts nekünk. És köszönjük, Urunk, a késedelmet, köszönjük a szelek még pillanatnyi fékentartását, de az intést is, hogy ezt nem tudhatjuk, hogy hirtelen változás, hirtelen begyorsulásra mikor vált át ez a látszólag békés, biztonságos időszak. Kérünk, Urunk, adj nekünk éberséget, adj nekünk lelki erőt a virasztáshoz, és olcs belénk igazi szeretetet, hogy mint az ajtón álló, azzal a felelősséggel figyeljünk, és adjuk tovább a jelzéseket. Jézus nevéért kérünk, hallgasd meg imádságunkat, és békességeddel, szereteteddel, bocsáss el kérünk mindannyiunkat. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük közösen a 193-as számú ének első két versét. Tehát a 193-as ének első két versét énekeljük el.